Istennek az az ígéje, melynek alapján most a Szentlélek segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, írva található a János evangéliuma harmadik részében, már előbb felolvasott részben is hallottuk, Keresztelő János öröme történetében, egyetlen versben, a 30. versben, ami így hangzik. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Kedves testvérek, vannak a Szentírásban nagy összefüggő történetek, mint akár a Nikodémussal való beszélgetés, vagy ahogy a bibliaolvasókban követjük, majd lesz a samáriai asszony való találkozás. És vannak ilyen rövid szentenciaszerű mondatok, szinte egy kis közmondásnak is lehet nevezni, és ezeket nagyon szeretjük, hiszen jó megjegyezni, könnyű megjegyezni őket, és valahol az életünkbe is jobban be tudjuk építeni. Azt is mondhatjuk, hogy egy évnek lehet programja is egy-egy ilyen ige. Van, akik így évelején szeretik is az egész évre meghatározni egy olyan igét, keresni egy olyan gondolatot, olyan mondatot, ami az egész évet kicsit hordozhatja. És valóban így lehet ez az ige is, amit felolvastam, neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem, Keresztelő Jánosnak ez a mondata lehet egy ilyen gondolat, hiszen a növekedés az nagyon erősen benne van mindannyiunknak a gondolkodásában, és ebben az évben is feltehetjük a kérdést magunknak is, hogy mibe kell növekednem, mi az, amiben úgy gondolom, hogy elmaradtam, akár szellemileg is gondolhatunk valamire, vagy akár lelki értelemben, mi az, amiben növekednem lehet. Nagyon érdekes ez a mondat, nagyon megragadott, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni néhány héttel ezelőtt, állandóan próbáltam keresgélni, hogy milyennek az értelme, hol lehet megtalálni a hétköznapi életben ezt az ellentétet, hogy valaminek növekedni kell, valami növekszik, és valami pedig háttérbe szorul. Valami ellentétesen mozog, valami ellentétes mozgást fejez ki, valami, ami növekszik, ennek a következménye az, hogy valami pedig csökken. Sok mindenre mondhatjuk ezt, a gazdaságtól kezdve, különböző lelki-szellemi dolgokra is, de akár a szeretetre, a gyűlöletre, van egy teológus, akinek elolvastam a prédikációját, és arról prédikált karácsonykor, hogy szeretet sokakban meghidegül. Milyen érdekes gondolat, hogy karácsonykor azt emeli ki, ami a Bibliának egy nagyon erős mondata, és nyilván ezzel ellentétben áll a karácsonynak a szeretet üzenete. És hát ez a kép, amit használ Keresztelő János, sokak szerint visszavezethető arra a nagyon egyszerű képre, amit a nap és a holdnak a váltakozása ad. Konkrétan nem említi ez az ige, de a szóhasználata az igen, az utal rá. A fogyó hold, amikor elfogy igazán hajnalban, és a nap pedig kiteljesedik, feljön, felkel a nap, akkor elnyomja a világosságával, összeszűkíti, elfogyasztja a holdat. Ez a gondolat benne van ebben az igében is. És azért érdekes különösképpen ez a növekedés gondolat, neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem, mert az egész gondolatvilágunkban, a kereszténység gondolatvilágában benne van erősen ez a mondat. Az Isten országával kapcsolatban úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy Isten országa folyamatosan növekszik. Azzal is, hogyha új emberek csatlakoznak egy gyülekezethez, megtérnek, akkor az Isten országa mindig nő. Vagy ha megvalósul valahol a krisztusi közösség, akár ahogy tegnap itt este az úrvacsorában, akkor az Isten országa valamilyen módon növekszik, és közeledik is, így mondjuk teológiai értelemben is. Jézus földre jövetelével azt mondja az első ige hirdetésében, hogy immár az Isten országa elközelített ide, közétek. Tehát valamiképpen a növekedés az benne van a hétköznapi gondolkodásunkban is, és azért is szép ez a mondat, ez a kicsit közmondásszerű mondat, mert annak ellenére, hogy érezhetnénk benne valami kis féltékenységet, valami furcsa villongást itt János és Jézus között, akik nem mellesleg még rokonok is, mégsem érzünk benne semmit. Nem érzünk benne féltékenységet, nem érzünk benne keserűséget, vagy rezignációt, hogy János kimondja, hogy hát megjött ez a Jézus, neki növekedni kell, én pedig itt szép lassan eltűnök, hanem a maga prófétai súlyával mondja ezt keresztelő János, hogy igen, itt van Jézus, az Isten fia, akire néhány fejezettel ezelőtt rámutatott, ima az Isten báránya, és világos számára, hogy az ő prófétai szereppel megszűnik, és ezzel szinte átadja a helyet Jézusnak. És az alaphelyzet éppen ebből adódik, hiszen azt is gondolhatjuk, hogy két ember van, akik ebből a szövegből is egy kicsit így derül ki, hogy a két próféta, a két igehirdető, a két népszerű ember között van egy ilyen furcsa feszültség, hogy hát ugye keresztelő János, akihez kimegy, Márk evangéliuma így mondja, hogy egész Júdea és Jeruzsálem kivonul, hallgatja őt, még akkor is, hogyha nagyon kemény igehirdetéseket mond el János, kimennek ez a népszerű emberhez, sokan megkeresztelkednek, bűnbánatot tartanak, különböző egzisztenciai emberek kérdéseket tesznek fel neki, hogy mit is csináljunk akkor ezek után, amit hallottunk az ige hirdetésben, és azt megjelenik Jézus, aki egy más helyen elkezd prédikálni, elkezd keresztelni, és ez valahol egy olyan furcsa kérdést generál a János tanítványaiban, hogy hát itt van ez az idegen, nem tudjuk ki, most jelent meg, és hát ő is keresztel. És elhelyezi valahol János Jézust a saját életében is, a saját hitében is, és így is foglalja össze ezt a részt, a kommentárok egy része, meg a maga a Szentírás is, hogy keresztelő Jánosnak az öröme. Hát egy olyan dolog kezdődik el, amivel János átadja a stafétát, átadja a prófétai tisztet, átadja mindazt, ami Jézusra vonatkozik, és az életében, saját életében is helyre teszi Krisztust. Neki növekedni kell, nekem alábszállnom itt. A belső folyamatokat írja le, ami saját magában is lejátszódik. Hát egy ilyen érdekes történet ez, hogy ott van János, ott van Jézus, és kimond egy ilyen nagyon erős, nagyon közmondásszerű mondatot János méghozzá örömében, bizonyságtételt tesz Krisztusról, és egy nagyon szép képet is használ, a házasságkötésnek a képét ehhez. Hát nézzük meg akkor, hogy milyennek az igének az üzenete ezen a mai napon számunkra. Három egyszerű gondolatot szeretnék elmondani. Először egy pár szót a növekedésről, általánosan is, és a történethez is kapcsolva. Aztán keresztelő Jánosnak az öröméről, mi volt ennek az örömnek a tartalma, és végül az, hogy mi a mi feladatunk, lehet talán programunk is ezen a napon biztosan, de akár egész évben is. A növekedésről először. A növekedés egy természetes jele az életnek, az ember életkorszakában, gyermekkorától egy bizonyos korig az ember növekszik. Bizonyos részei egészen halálunkig nőnek, és úgy is szoktuk nagyjából betájolni, hogy ami él, az növekszik, gyarapszik. Az akkor mondjuk valamire, hogy él, akár egy gyülekezetről is, hogyha növekszik. Hogyha megáll, stagnál, akkor ott nem jó. Vagy egy országnak a gazdaságáról is beszélhetünk, akkor mondjuk, hogy nincsen válság, hogyha vannak tendenciák, amelyek a növekedést szolgálják. Maga a Szentírásnak ez egy nagyon fontos képe, a növekedés. Jézusnak a példázata az Isten országáról, ezek többnyire természeti képekhez kötődnek. És azok a képek, amiket Jézus használ a maggal kapcsolatban, a növekedéssel, az mind erről szól. A magvető példázata, hogy hogyan nőnek a különböző földterületeken a magok. A növekedésről szól, mindegyik a növekedésben bukik el, a jó földet kivéve. Vagy a búza és a konkoly, amikor a kétféle növény együtt nő, és ez nagyon hangsúlyos, hogy egyszerre együtt nő, és alig lehet őket megkülönböztetni. Aztán a legerősebb kép, amit használ talán ebből a szempontból a Szentírás, a mustármag, amit Jézus kiemeli, hogy annyira kicsiny kis mag, hogy szinte nem is lehet látni, a madár eledelben is a legkisebb, meg közül való, és egy fává nő, és madarak fészkelnek az ágai között. Mert azt mondja, hogy igen, az Isten országa az egy ennyire erős és ennyire dinamikus dolog. És egyszer pedig konkrétan is azt mondja, hogy az Isten országa nem más, mint növekedés. Márk evangéliuma így adja vissza magától termő vetés példájában. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Aztán alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Nagyon hangsúlyos, hogy Luthernek egy kedvenc példája volt ez, az egész reformációra használta, hogy ilyesmi a reformáció, hogy tulajdonképpen valami történik, nő, hirdetetik az evangélium, megtérnek emberek, de hát hogy hogyan, azt nem egészen tudjuk. A növekedés része az Isten országa példáinak. Vagy amikor kevés, furcsa módon, de kevés utalást találunk Jézus gyermekkorára, hogy mit is csinált, ugye egyetlen egy kis történet van a Szentírásban, Jézus gyermekkorára, 12 éves Jézus a templomban, és egyetlen verset ír az egész gyerekkoráról szinte a Szentírás Jézusnak, a Lukács evangéliumában így hangzik, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek való kedvességben. Gyarapodott, növekedett. Ezt írja, és talán sokak szívesen mondanák el ezt a gyermekükről, unokájukról, hogy milyen jó az, ha valaki gyarapodik, bölcsebb lesz, tanultabb lesz, Isten és emberek való kedvességben is növekszik. Aztán ezt érezzük, ha hétköznapi életben is gyermekeknek, amikor gyermekekkel találkozunk, egy-egy ismerős családdal, akikkel mondjuk nem minden nap, akkor ezt szoktuk elmondani egymásnak is, hogy jaj, milyen sokat nőttél. Kisgyerekek talán mindig a zavarban vannak, mert ők nem látják, hogy olyan sokat nőnek, mert ők benne vannak ebben a növésben, és akkor jön egy idősebb valaki, megsimogatja a fejüket, tehát milyen sokat. Ilyen kicsi voltam, amikor utoljára láttalak. És a növekedést azt ilyen le lehet mérni tulajdonképpen. Biztos sokaknál van otthon az ajtófélfa mellett egy rovátkák, hogy milyen sokat nő valaki. Vagy most már ilyen szép fali képeket is lehet látni rovátkákkal, ahol látszik az, hogy milyen nagyot nőtt már valaki. Mérhető ez a növekedés. És a testi növekedés is egyfajta mérce, az ember egy darabig az életében nő, és aztán eléri a maximumot. És ha valaki pedig nem nő, akkor az valamilyen rendellenesség, természetellenesség. Teológusokkal szoktunk menni teológus napokra, és az egyik legmegdöbbentőbb élményünk ezzel kapcsolatban, amikor Dunalmásra megyünk el, van egy református szeretett otthon, ahol éppen akár szellemükben, de inkább testükben visszamaradott gyermekek vannak. Ez egy nagyon megdöbbentő végig menni ezen az otthonon, hogy 12-13 éves gyermekek vannak, és egy kis ágyban vannak, úgy néznek ki, mint egy csecsemő. Talán a csontjuk erősebb, de ugyan kicsik maradtak, mert valami nem növekedett az életükben. A testük sem, az izomzatuk nem alakult, nem fejlődött ki. És nagyon megdöbbentő, hogy tulajdonképpen korban ugyanannyi, mint a társaik, de a testük ilyen maradt. Aztán lehetne növekedni tudásban, szellemi növekedésben, közösségben. Az ember ezt az élete során szép lassan megtanulja, és lehet növekedni hitben is. A hitet azt nem lehet növelni, Jézus azt mondja, hogy az ember hite akkora lehet, mint egy mustármag, az már a maximum. De magában a hitben, azokban a folyamatokban, amit Krisztus nekünk megmutat, azokban lehet növekedni. A közösség megélésében, hogy énekeltük, hogy Istennek a jelenlétében lenni. Ezek mind olyanok, amiben lehet növekedni. Jézus Pál apostol olyan szépen fogalmazza meg ezt, amikor azt mondja az egyik levelében, hogy növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Hogy ebben lehet növekedni, a kegyelemben is. Nem úgy, hogy az több lenne, vagy kevesebb, hanem az Isten kegyelmét át lehet élni, meg lehet élni egészen mélyen is. És a Krisztus ismeretében pedig lehet növekedni, nagyon is. Nincs olyan ember a Földön, akinek ne lenne erre szüksége, hogy még mélyebben ismerje meg Krisztust. A lelkészek sem kivételek ez alól, nem csak a mondás miatt, hogy a jó pap holtig tanul, hanem a Krisztus ismerete az ilyen, hogy egyre mélyebb dolgokat él meg az ember vele kapcsolatban. És hogy János elmondja ebben a képben azt, hogy neki növekedni kell, akkor egyrészt gondol erre a népszerűségre is, hogy igen, most már áttevődik a hangsúly rólam rá, ez az egyik fontos összetevője, a másik pedig az, hogy igenis a Krisztusnak bennem kell növekedni. A Krisztus az bennem van, és jó, ha ő minél nagyobb, akárha fizikailag is elképzeljük, hogy igen, a Isten szeretete, a Krisztus ismerete, Krisztus maga, az növekszik bennünk. És még így is szoktuk mondani egymásnak is, hogyha valaki olyan lelkülettel van jelen a világban, az életben, hogy Krisztus átjárja, akkor azt mondjuk, hogy ez egy krisztusi lelkületű ember. Krisztus benne van ebben az emberben, és Krisztus szeretete az kisugárzik másokra is. És úgy gondolom, hogy maga a gyülekezetben is valahol ez a célunk. A növekedés egy gyülekezetben az nagyon fontos külsőleg is. Ebben az elmúlt évben nagyon sok minden növekedett a gyülekezetben, területileg is. Már érdekes volt, épp karácsony előtt beszélgettem valakivel itt az aulában, és aki régebben volt itt, és ránézett az ajtóra, ami átvezet az új épületbe, és azt mondja, hogy olyan furcsa, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy ez az ajtó nem volt itt még egy pár hónapja sem, vagy az év elején. Hát, hogy azt mondja, hogy olyan furcsa, hogy természetes, hogy hát ez persze, mintha mindig itt lett volna, pedig hát egy éven belül vagyunk. A növekedés jelez valamit a gyülekezetben is. Vagy ha csak az ember végignéz ezeken a szobafenyőkön is, hogy mennyit növekedtek ezek előttünk. Nem is nagyon veszük észre. Fényképeket kéne előkeresni, hogy mondjuk tavaly előtt, vagy 4-5 éve milyen nagyok voltak, vagy milyen kicsik. Valamilyen látható a gyülekezetben is, valahol ez a célunk, és ez a növekedés, ez nem is mindig egyszerű, nem mindig könnyű. Nem vagyok nagy biológus, de nagyon szerettem gyermekkoromban, mikor az volt a feladat, hogy babot kellett csíráztatni. Ugye ezt mindenki csinálta. Ez egy ilyen közös élménye mindenkinek. Nagyon érdekes volt, hogy keresnék egy nagy babszemet, és akkor ilyen vattába, vagy gézbe beletenni, és vizet kellett ráönteni, mert az ablakba tette az ember, ott mindig hama elpárolgott. És olyan érdekes volt, nekem azt tetszett az a fázis, amikor a babból ez a csíra úgy kitört, úgy kijött, úgy kifeszítette ezt az anyagot, ami ott volt. Szétfeszítette a kereteket, és a növekedésnek szinte, ha lehetett volna beszélni ezzel a babbal, lehet, hogy vannak ilyen filmek is, amikor megszólalnak a növények, de hogy az a feszültség, amikor elkezd növekedni, az nem mindig egyszerű. Látszott, hogy ott nagyon erősen mozognak a kis sejtek, mozog ez a kis növény. Van egy keresztény szerző, Adrian Pass, aki egy kicsit humoros oldaláról közelíti meg a kereszténységet, szokott írni ilyen érdekes történeteket, talán itt is lehet kapni a könyveit, mert ez most nem a reklám helye volt, csak elmondom. És van egy ilyen különös című könyve, az a címe, hogy a növekedésem kínjai. Tehát, hogy így összekapcsolja ez a szerző, hogy igen, van növekedés, de hogy abban van egy csomó nehéz dolog. És ő ezt így fogalmazza, hogy a növekedésemnek vannak kínja is. Igen, növekszem, de azért meg kell harcolni. Akinek kamasz gyermeke van, az tudja, hogy ez a növekedésnek ez a fázisa, ez a kamaszkor, ez egy nehéz korszak, amikor sokszor ez a feszültség érezhető, de mégis valami új születik. Így tekinthetünk vissza az elmúlt évre is, és gondolkozhatunk ezen az éven is, hogy mi miben növekedtünk, gyülekezetileg is, ugye itt a karácsony, hogy adventi délutánunkon összeszedtük ezeket a gondolatokat, miben növekedtünk, miért vagyunk hálásak az évben, és mi az, ami ebben az évben számunkra is egyfajta program ezzel kapcsolatban. Hát János egy ilyen érdekes mondatot mond nekünk, hogy neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem, egy régi fordítás szerint alább szállnom. És ez egy nagyon fontos mondat, hogy igen, jelent ez egy konkrét növekedést is, mérhető, látható növekedést, és jelenti azt, hogy igen, ez egy bennem lezajló folyamat, a hitemben, az életemben növekszik Krisztus, akkor valami helyreáll az életemben. Második gondolata ennek az igének, második üzenet, a gondolat inkább az enyém, az üzenet az igének, Keresztelő János öröme. Ez egy nagyon szép kép, amit használ János, a házasságkötésnek a képe. Ez egy nagyon népszerű gondolat volt a Szentírásban mindig is, és amikor házasságkötésről beszél a Szentírás, legtöbbször van egy ilyen átvitt értelme is, hogy igen, itt Isten és a népe kapcsolatáról van szó. Jézus a vőlegény, Izrael a mennyasszony, Isten a vőlegény, ez van az ószövetségi képben, és az új szövetségben pedig megérkezik a vőlegény, Jézus, és ezért így teljesedik be ez a nász, Istennek és a népének a násza, hogy megérkezik az, aki igazán erre teremtetett, erre küldetett el, erre a földre. És itt nagyon érdekes ez a kép, mert a vőlegény barátjáról beszél, János úgy azonosítja magát, hogy ő a vőlegénynek a barátja. Ez többnyire a vőfély volt. Vőfély egy ilyen érdekes valaki volt, közvetítő is volt, szervező, aki az esküvőt szervezte. Abban a korban nem úgy történt az udvarlás sem és a házasságkötés sem, mint ma. Nem laktak együtt a felek, nem ismerték annyira egymást. Van, amikor szinte még csak távolról kerülgették egymást, és a vőfének volt egy ilyen közvetítő, szervező szerepe. Van, amikor még a házasságot is ő szerezte családok között. És nagyon érdekes volt, hogy nagyon fontos volt a funkciója. Az előkészítésben és maga az esküvőnek a lebonyolításában is. És aztán, amikor megérkezik a vőlegény, sok ilyen példa is van a Jézus példázatai között, mint a 10 szűz, a vőlegény érkezése az mindig egy ilyen nagyon kiemelt dolog. A vőlegény és a mennyasszony találkozása az egy nagyon fontos rész. És akkor, amikor beteljesedik ez a találkozás, beteljesedik a házasság, akkor ez a vőfély, ez a barát, ez félreáll. És azt mondja, hogy hát a szerepemet gyakorlatilag betöltöttem, elvesztettem, és most már tiétek a terep. És hát így is van, hogy akár fényképeken, akár ha magunk előtt látunk egy-egy esküvőt, akkor a mennyasszony és a vőlegény az, aki a legfontosabb, akit a legtöbb kép készül mindenféle helyzetben. És furcsa lenne, ha minden képen ott lenne valahol a vőfély, a barát, és állandóan ott kérdeznénk, hogy ki ez a figura. Amikor megérkezik a vőlegény, akkor háttérbe húzódik a barát. És ezt a képet fejti ki tulajdonképpen János, és elmondja a saját életére nézve is, hogy igen, ő útkészítőként jött, egész adventben ugye ezt hallottuk, hogy mit jelent Jézus számára utat készíteni, Krisztusra mutat, és ezzel az ő szerepe, az ő funkciója ebből a szempontból befejeződik. Nagyon érdekesen ábrázolják képzőművészek Keresztelő Jánost. Nagyon sok olyan kép van, amikor Keresztelő Jánost oda festik a Golgota jelenetéhez. Ugye akkor ő már régen nem élt, de mégis van, aki azt mondja, hogy annyira fontos volt Keresztelő Jánosnak a szerepe, hogy utat mutat. Híres német festményen, lehet, hogy ez úgy magunkba fel is rémlik, hogy Keresztelő János így Krisztusra mutat. Ott van a keresztnél, felismerhet, hogy ő az, és rámutat, hogy neki ez volt a szerepe, hogy előkészítette az utat, és rámutat Krisztusra. És ezért fontos ez a gondolat, hogy neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem, mert ez egy furcsa gondolatot feltételez a háttérben. Krisztus a mennyből jött le, neki nem kellett növekedni, Istennél nincsen nagyobb. Mégis a Földön úgy láttuk most az ünnepekben is, hogy ő egy gyermekként, csecsemőként jött a világra, és szükséges volt a növekedés. Ő az, aki a teljességből érkezett, mégis növekednie kellett a földi viszonyokban. Csoda is az, hogy így jött el Isten a világba, azért is nem fogadták el sokan, vagy nem fogadják el ma sem, mert azt mondták, hogy ez valami lehetetlen dolog, hogy hát Isten egy ilyen gyermekben, egy törékeny, egy sebezhető valakiben jött el erre a világra. És így áll helyre a rend igazán, amikor Krisztusra mutat, és Keresztelő Jánosnak ez az öröme, és nagyon őszinte az az öröme, hogy elmondja, hogy igen, aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja ott áll, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. És ezt nagyon szépen elmondja ebben a prédikációban, és ezután már csak egy ilyen Isten magasztalásába megy át az ő gondolata. Tehát Keresztelő Jánosnak az öröme, ez a szép kép, és lássuk így ezt a képet, hogy igen, valaki háttérbe szorul azért, hogy a másik megtalálhassa az ő helyét, és a saját helyét is megtalálja ezzel. Hát mi ebben a történetben akkor végül a mi szerepünk, mi a mi feladatunk, hogyan vagyunk mi ebben a történetben? Mit jelent számunkra az, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alászállnom? Ahogyan mondtam, ez egy ellentétes mozgás, azzal, hogy valakit felemelek, azzal én lejjebb is csúszom, alászállok. Ez a törekvés lehet bennünk, hogy Krisztust felemeljem, elismerjem, növekedjen bennem, igényeljem azt, hogy igen, én szeretnék ebben tovább haladni, és ennek az a következménye, hogy magam pedig háttérbe szorulok, magamat megalázom, így mondjuk ezt egyszerűen keresztény szóhasználatban. Az alázat az mindig valamilyen visszalépést jelent. Amikor valaki olyat tesz, ami egyébként nem biztos, hogy hozzátartozna az életéhez, vagy a habitusához, de mégis alázatos tud lenni. És főleg a nagy embereknél van egy ilyen gondolata az embernek, hogy a nagy ember, ha tud alázatos lenni, az az igazi. Valahol, ha meg tudja élni azt, hogy ő a másikat különbnek tartja. A feleségem osztályával voltunk adventben, Bécsben, ilyen adventi vásárt néztük meg, de azért kultúrprogram is volt, megnéztük a Sziszi kiállítást a Hofburgban. És hát nagyon érdekes az a kiállítás, most nem mesélem el, de egy pontját igen. Volt egy érdekes esemény a császár életében, Ferenc József császár életében. Minden évben egyszer, nagy héten, 12 koldusnak, 12, ma úgy mondják talán, úgy mondanák, hogy hajléktalannak, nincs telennek, megmosta a lábát. Ugye el tudjuk képzelni azt a pompát és azt a ragyogást, amit ott a kiállításon is lehet látni, meg úgy töredékbeiben megmaradt. Egy császár, aki elég hosszú ideig uralkodott, nagyon nagy tekintélyű valaki volt, nagy befolyása volt, és mégis volt egy ilyen gondolata, hogy neki húsvét előtt ugyanazt, amit Jézus megcsinált a tanítványokkal az utolsó vacsorán, János evangéliuma leírja, azt neki is meg kell tenni. És összeszedtek 12 koldust, kicsit kipofozták azért őket, és mutatták az összes edényt, eszközt, az egész egy ilyen szobányi berendezést, hogy hogy is zajlott le ez a koldusok lábának a megmosás. És minden évben ezt megtette a császár. És ezen gondolkodtam, hogy mi lehetett, mi a gondolat benne, mi az, ami motiválta. Senki nem kérte erre a császárt, ezt ő bevezette. És valószínűleg ez a gondolat volt benne, hogy aki ilyen nagy, az tud-e ilyen kicsi lenni, hogy azt mondja, hogy egyszer az életem egy pontján ezt megteszem. Ugye ezt megszoktak más egyházi vezetők is tenni, hasonlót. És hogy ez a gondolat, ami a passió történetben benne van, hogy Krisztus igenis elmondja a tanítványoknak, hogy ahogy én megmostam a lábatokat, ti is így tegyetek másokkal, ez nagyon erősen ott van a gondolkodásban. Igen, a nagy emberek azok meg tudják ezt tenni. Így mondja Jézus egyébként, hogy aki egy pohár vizet tud adni egy kicsinynek, az már nagyjából betöltötte. Ezt most nem azért iszom, mert ezt be akarom demonstrálni, csak ki vagyok száradni. Tehát nagyon fontos ez a... Na, mit jelent az alázat? Az alázat azt jelenti, hogy magamat magamtól különbnek tartom a másikat. Tehát azt próbálom elmondani, azt próbálom meglátni a másikban, hogy ő miben más, mint én, és én ezt elfogadom, elismerem. Hogy hátra tudok lépni. Az előtérbe vagyok, hogy Keresztelő János, mondom, nagyon népszerű volt, de azt mondta, hogy elérkezett az életem az a pont, amikor hátra lépek. És Krisztus van elől. És ez azt is jelenti, hogy akkor is nyugodt tudok maradni, ha nekem van igaza. Pont akkor látszik meg az igazi alázat, amikor az ember tudja, hogy igaza van, és szeretetből mégis egy olyat lép, olyat ismer el, olyat fogad el a másikban, amiben nem ő, neki van igaza. És ebben van szenvedés is. Az alászállásban, az alázatban van egyfajta szenvedés is, ahogy a növekedésben is van. Hiszen az ember veszteséget él át. Keresztelő János, mint mondtam, a népszerűséget vesztette el. Aztán elég gyorsan úgy elérkezik az életében az a néhány lépés, amikor ő meg is ölik, annyira elveszti ezt a fajta népszerűséget, így tölti be az ő küldetését az üsztörténetben. Az alászállásban veszteség is van, vagy próbatétel, amikor az ember habitusát, az embernek a stílusát, az embernek a magatartását megpróbálja valaki. Vannak olyan emberek az életünkben, akik így különösen idegesítenek minket, vagy úgy nehezen viseljük el őket. És ez egy próbatétel, hogy valaki egy ilyen emberrel, egy ilyen rokonnal, egy ilyen emberrel mennyire tud alázatos lenni. Vagy csalódásokat él át az ember, amikor valaki alázatos, és senki nem veszi észre, vagy önmagába marad egy esetben. Áll bukásokból is időnként az alászállás, amikor az ember egy dologban elbukik. Ezt úgy fogalmazza meg a KT-nk, hogy ez mind abba a kategóriába tartozik, amikor az ember az óembert öldökli meg, amikor az óemberrel küzdés, és ebben harcol önmagával is. És éppen ezért lesz egy örök tükör az, hogy Krisztus nagyságában egyre tisztában látja meg az ember a maga kicsiségét. És ez a kulcs része ennek az alázatnak, a növekedésnek is, hogy mindig a Krisztus nagyságában látjuk meg a saját életünket. Ez mindig egy olyan örök tükör számunkra, Krisztusnak a magatartása a lénye, ami meghatározza a mi életünket is. Mindig erre gondoljunk, amikor a növekedésre, a bennünk való növekedésre gondolunk, hogy akkor tud Krisztus igazán növekedni, amikor az ember elismeri, hogy igen, a tiéd ez a hely. Sokszor ilyen hittanos ábrán szoktuk ezt ábrázolni, hogy amikor Krisztus az életem trónján van, a szívemben, ott minél jobban uralkodik, minél jobban kitölti, akkor ott valami történik. Akkor ő motivál, ő mozgat, ő van bennem. És hogyha én vagyok az erősebb, én vagyok a tulajdon, akkor pedig az én habitusom, az én akaratom érvényesül. Hát így legyen számunkra programmá ez a mondat, hogy neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem, hogy éljük át ezt a folyamatot a növekedésben, hogy igen, Krisztus növekszik, növekedhet az életünkben, a hitünkben, bennünk ebben a folyamatban, és éljük át Keresztelő Jánosnak az örömét is, hogy ez nem egy megkeserítő, egy megszegényítő folyamat az életünkben, hanem inkább gazdagító, és vegyünk részt ebben a programban, hogy a másikat különbnek tartjuk magunknál, és éljük így ezt az évet, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, ilyen konfliktusba, akkor ezt éljük át, hogy igen, a másik lehet nálunk sokkal különb, és ezt örömmel megélhetjük és elfogadhatjuk. Zárásul egy igét szeretnék felolvasni, egy nagyon ismert igét, talán azért is, mert nagyon illik ide, és ennek a programnak része lehet, amit ebben az évben megélhetünk, ez a Krisztus himnusz. Krisztus himnuszban fogalmazódik meg leginkább ez az alázat, amikor az ember átteszi Krisztusra a lényeget, átteszi az életét őrá. Így fogalmazza meg Pál apostol a Filippi 2-ben. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez az az alap gondolat, ami ebben a jánosi mondatban is benne van. Ne tegyetek önzésből, hanem egymást különnek tartsátok. És így álljon előttünk a Krisztus himnusz, mint egy lezárásaképpen ennek a prédikációnak is. Így rágjuk, gondoljuk végig ennek a szövegét magunkban. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett. és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségére. Amen. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy bennünk vagy, és bennünk élsz, és köszönjük, hogy növekedhetsz bennünk, hogy az Isten országa is nőhet körülöttünk és bennünk, és te is növekedhetsz. És köszönjük, hogy a mi magatartásunkkal, a mi hozzáállásunkkal gátolhatjuk és segíthetjük ezt a növekedést, és szeretnénk, hogyha segíteni tudnánk, hogyha ez a harca az óemberrel, az egy állandó küzdelem lehet. És köszönjük, hogy te ebben győztes vagy. Köszönjük, hogy egy olyan harcban állunk, amiben tudjuk, hogy te győztél már egyszer. És kérünk téged, Urunk, a mi indulatainkért, talán éppen ellentétes bennünk mindaz, amiről most hallottunk, magunkat különnek tartjuk a másiknál, de úgy, hogy szeretnénk a másikat lenyomni, uralkodni, föléje kerülni. Olyan sok ilyen helyzet van, amikor észlesen vesszük, hogy valahogy szeretnénk a másik fölé nőni. És köszönjük, hogy Keresztelő Jánosnak ez a mondata éppen ez ellen van, és Pál apostolnak is, hogy magunkat, a másikat különnek tartsuk magunknál, hogy lássuk meg az értékeit, a pozitívumait, tudjuk azt látni a másikban, amiben ő teljesen más, mint mi, de mégis értékes és jó. És tudjunk úgy örülni a másiknak, mint ahogy a vőlegény barátja örül a házasságnak, az együttlétnek, az egymásra találásnak. Kérünk téged így, Urunk, a gyülekezetünkért ezen az első Isten tiszteleten, hogy te adj növekedést számban is, fizikailag is, mindaz, amire szükségünk van, te pótold be ebben az épületben is, és mindaz, ami ezen kívül van. És legfőképpen te adj nekünk növekedést a hitünkben, a benned való ismeretben, olyan sokféle tanfolyam, olyan sokféle kurzus, olyan sokféle tanítás van ebben a gyülekezetben, hogy növekedés legyen ezek által is, hogy eljussunk az érettség egy fokára. És kérünk téged, hogy a személyes életünkben is így adj nekünk növekedést veled együtt, hogy amikor valaki ránk néz, akkor ne minket lásson, hanem valahol téged lásson meg, Krisztust, azt a lelkületet, azt az indulatot, ami megvolt benned is, és meg lehet bennünk is. Kérünk téged, hogy így őrizd meg ezt a gyülekezetet, ebben minket is, lelkipásztorait, szolgatásait, mindenkit. Így adj ennek a népünknek is növekedést ebben az évben. Olyan sokféle indulat terhelte meg ezt az elmúlt évet is. Hiszük, hogy ebből egyetlen kiút van, az a te utad. Kérünk, hogy így légy velünk, és áld meg bennünket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.